Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debnár Ádámot hallják adásunk tartalmából. Hétvégén már elérhetőek lesznek a nyári szolgáltatások az Egri strandon, május 30-áig még lehet nevezni a Virágos Magyarország versenyre. 60-ban is sikeres volt a Magyar Élelmiszerbank Egyesület akciója. Ezek mai műsorunk fő hírei, tartsanak velünk! Az Egri termál és strandfürdő május 23-a péntektől fokozatosan elindítja a nyári szezon szolgáltatásait. Megnyílik a Petőfi téri bejárat, úszhatunk a sportmedencében és indulnak a csúszdák is. A nyitási ütem részeként azon a napon több népszerű medence és élményelem is újra elérhetővé válik tehát a vendégek számára, írt a közleményében az üzemeltető Eger Termál Kft. A szezonindítás keretében tehát újra elérhetővé válik a Petőfi téri bejárat, amely kényelmesebb és gyorsabb. Várja a sportolni vágyókat majd az 50 méteres versenymedence, újra megnyílik a gyermekélménymedence, ahol a legkisebbek is felhőtlenül szórakozhatnak. És elindul a hárompályás csúszdarendszer, amely minden korosztálynak garantált élményt kínál. A csúszdák minden nap 10 és 18 óra között lesznek nyitva. A fürdő célja, hogy minőségi kikapcsolódási lehetőséget biztosítson a helyi lakosoknak, a környék lakóinak és a turistáknak egyaránt, mindezt tiszta környezetben, folyamatosan karbantartott medencékkel és családbarát szolgáltatásokkal, írta az üzemeltető. Május 30-áig még lehet nevezni a Virágos Magyarország versenyre. A több évtizede zajló Virágos Magyarország projekt célja a kulturált és vonzó országkép kialakítása, fenntartható fejlődés szempontjainak alkalmazása, a településen élők összefogásának ösztönzése, az életminőség javítása, a környezettudatos gondolkodás és szemlélet erősítése. Cél az is, hogy a települések, városok minél több új zöld felületet, parkot, fasorokat létesítsenek, köztereket, utcákat, épületeket, intézményeket díszítsenek virágokkal. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye több települése is eredményesen szerepelt már a megmérettetésen, mint például a vármegye székhelyi Miskolc, de akár Kazincbarcika, Tiszaújváros vagy éppen Ózd is. A tavalyi versenyen az 1000 fő alatti lakosú kategóriában szintén a vármegyéből került ki a győztes, ugyanis Hídvégardó település nyerte meg a címet. A részletekről Nagy Ildikó Réka, a Virágos Magyarország Nemzeti Koordinátor adott tájékoztatást.
Virágos Magyarország verseny idén 32. évadját kezdte meg. A kezdetekben 1994-ben az Országos Idegenforgalmi Hivatal és a Belügyminisztérium közösen indította el ezt a versenyt, azért, hogy a közterületi virágosításra felhívja a figyelmet, és azokat a településeket díjazza, akik nagyon szép egynyári virágágyokat alakítanak ki, és ezáltal javítják a településképet. Az elmúlt 32 évben nagyon sok minden változott, ugye részben most a klímaváltozás és a fenntarthatósági kérdések sokkal fontosabbá váltak, ezért most a verseny már nem csak az egynyári virágokról, hanem a települési zöldföld gazdálkodás teljes spektrumáról szól. Milyen fákat ültetünk, hogyan gondozzuk a kerteket, parkokat, hogyan kapcsolódik be a helyi közösség ezekbe a munkákba, milyen helyi virágosítási kezdeményezések vannak, milyen környezeti nevelési programja van az adott településnek, amelye fölhívja a figyelmet a fenntarthatósági kérdésekre. Tehát ahogy nőtt a verseny, ahogy mentek az évek, egyre több mindent díjaz a zsűri, egyre több mindent figyel a bírálat során. A település önkormányzatok nevezhetnek ebbe a versenybe, a virágosmagyarország.hu versenyfelületen. 5 különböző kategóriában várjuk a teljes települési nevezéseket. A falvaknál 1000 fő a váltószám, tehát az 1000 fő alatti és az 1000 fő feletti települések külön kategóriába jelentkezhetnek. A városok esetében 30 000 fő alatti és 30 000 fő feletti városokat várunk, illetve a fővárosi kerületek külön kategóriában versenyeznek. A nevezés után a nyár folyamán keresi föl a zsűri a településeket, egy zsűri delegáció, amiben kertészmérnökök, tájépítészek, városüzemeltető szakemberek, városfejlesztő szakemberek érkeznek a településre. A zsűri nap folyamán a település megmutatja az összes olyan zöld felületet, amit fontosnak tart, a főteret, a játszótereket, parkokat, kerteket, fásított utcákat, temetőkertet, vagy bármit, amire büszke és fontosnak tartja. Ezt követően a zsűri egy zsűrilapot tölt ki, és a zsűri értekezletet követően novemberben lesz majd a legszebb, legzöldebb, legfenntarthatóbb településeknek a díjazása. És a turisztikai tematikus díjunk pedig a virágzó városi séták, falusétek, ahová azokat a településeket várjuk, akiknek kifejezetten olyan programkínálat van a turisztikai palettáján, ami a zöld felületeket látogatja, erre helyez hangsúlyt, mint például Miskolcon, Egerben, illetve a fővárosban is vannak már ilyen séták, amik kifejezetten a parkokat, tereket, fásított utcákat, nevezetes fákat látogat meg. A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei elsősorban kisebb települések közül nagyon sok rendszeres versenyző van, és sokszor volt már fődíjas vagy nagyon rangos díjat elnyert település, és ugye Telki Bánya talán az abszolút nyertes, aki nagyon sok díjunkat vitte már el. Hídvégardó is egy régi visszatérő versenyző, úgyhogy szerencsére lehetőségünk van követni a folyamatos fejlődését a településnek. Azért is talán nagyon izgalmas az a régió, mert ezek a speciális, nem is tudom, hegyi karakterű falvakban teljesen más zöldföld fejlesztési lehetőségek vannak, mint más régiókban, és sokkal nagyobb hangsúly esik a magánportáknak a virágosítása rendezettségére, hiszen általában erdő területek veszik körül, nincsenek nagy kiterjedt közparkok vagy közkertek ezeken a településeken, úgyhogy sokkal nagyobb hangsúly adódik a porták virágosítására.
A Magyar Élelmiszerbank Egyesület május 9-én és 10-én rendezte meg országos tavaszi tartós élelmiszergyűjtő akcióját, amelynek célja, hogy minél több rászoruló családhoz juttassanak el alapvető élelmiszereket. Ennek keretében több mint 200 településen, köztük 60-ban is lehetett termékeket felajánlani. Nagyné Siraki Szilvia, az Észak-Magyarországi Szklerózis Multiplex Egyesület elnöke kiemelte, az összegyűjtött termékeket 60 és környéken élő rászorulók számára adományozzák.
Már hosszú évek óta a Magyar Élelmiszerbank Egyesület indítja ezt a kampányt. Tavaszi akciót másodszor indít, mert inkább novemberben szoktunk karácsony előtt gyűjteni, most viszont 2023-ban vagy 24-ben megpróbáltuk májusban, mi akkor is részt vettünk benne, akkor egy áruházban gyűjtöttünk, és nagy sikere volt neki. Aztán most 2025-ben három áruházat pályáztunk meg, 63 áruházat, és mind a három áruházat megnyertük magunknak. Országosan 205 településen 410 áruházba végeztek gyűjtést. És ebből jön le ugye a mi három áruház.
Mondtad, hogy tavaly egy áruház volt, ez a nagy hipermarketként, most pedig már három áruház is részt vett ebben. Nyugodtan beszélhetünk róla, és azt, hogy akkor mi történt, és elsősorban miket lehetett adni, milyen adományokat fogadtatok szívesen.
Ebbe az az érdekes, hogy az Aldi és a Tesco áruházak már évek óta részt vesznek ebbe az akcióba, és az idén először csatlakozott hozzá a Lidl áruház. Kicsit féltünk is tőle, mert új kezdeményezés, hogy tudunk elhelyezkedni, mert azért ennek egy igen nagy előzménye van, hogy pakoljunk, ne legyünk útba, de mégis szem előtt legyünk dolog. Hát ehhez képest egy csodálatos eredményt értünk el. Tartós élelmiszeradományokat gyűjtöttünk. Olyanokat, amit akár egy év múlva, másfél év múlva is fel tudnak használni azok, akik részesülnek belőle. De nekünk ezt június végéig ki kell osztanunk.
És akkor most jön az, hogy szép eredménnyel zárult ez a három áruház. Mondtad, hogy lelkesen csatlakozott az utolsó áruházat említetted, hogy most vett részt benne először. akkor sikeresen lebonyolítottátok ezek szerint?
Igen, hát ehhez hozzátartozik, hogy 44 önkéntesünk dolgozott, és ebbe benne voltak az Észak-Magyarországi SM Egyesületnek az önkéntesei, illetve tagjai is voltak, illetve a 60-i mozgáskorlátozott egyesületnek önkéntesei, tagjai, és igen, összesen 2668 kg adományunk jött össze, és ez másfél nap. Pinteken délután 2-kor kezdtünk este 8-ig, illetve szombaton reggel 8-tól este 8-ig. Ez 3 műszak volt, tehát így osztottuk be az önkénteseket is, mert hát azért ott végigállni, végigbeszélgetni, végigmosolyogni, azért az ember megpróbáló dolog volt.
Május utolsó napján, tehát 31-én szombaton különleges élmény várja a családokat Egel szívében, az Agria Parkban. Újra megrendezik a Gyereket a magasba országos esemény helyi verzióját. Ez a nap a nevetésről, a közös játék öröméről és a gyermeki boldogságról szól, mindezt színes programokkal és sok meglepetéssel fűszerezve. A nap 10 órakor indul, rögtön egy látványos bűvéssóval Szajlai Szabolcs előadásában, miközben a gyerekeket arcfestés és kézműves foglalkozások is várják Murgúj Viktória vezetésével. 10 óra 30 perckor kezdődik a ringató, ahol Herceg Flóra gondoskodik az éneklős, ölelgetős hangulatról a legkisebbek számára. Az esemény csúcspontja 11 órakor érkezik el, ekkor közösen, országosan egy időpontban emelik magasba a gyermekeket, szimbolikusan is kifejezve, milyen fontosak. Ez a megható pillanat minden évben felejthetetlen élményt nyújt. A programot az Egri Mazsolett Egyesület csoportjainak produkciója színesíti 11 óra 5 perckor, délután 3-tól pedig az Agria moziban egy különleges gyerekvetítés zárja a napot, ingyenesen a résztvevőknek az új Lilo & Stitch film, a Csillagkutya kerül vászorra a gyerekek örömére. Kiegészítő programként az Összhang Egyesület mutatja be a különféle babahordozási módokat, így a szülők hasznos információkkal is gazdagodhatnak. Rangos elismerésben részesült a TV Eger munkatársa. Gál Tamás készítette a Falu mestere című dokumentumfilmet, munkáját most a 12. Szavária filmszemlén díjazták. Bodonyban készült a dokumentumfilm, amely tehát elismerésben részesült. Május 7-e és 9-e között 12. alkalommal rendezték meg a Szavária filmszemlét Szombathelyen, ahová rekordszámú összesen 247 alkotás érkezett. Idén diákfilm, építészet, sport és kulturális örökség kategóriában hirdették meg a versenyt, a nevezések között voltak játék és dokumentumfilmek, ismeretterjesztő alkotások, rövidfilmek, valamint etűdök. Ezekből a szakmai zsűri 88 alkotást válogatott be a döntőbe, melyeket a fesztivál ideje alatt ingyenesen tekinthetett meg a közönség. A díjátadó gálán kategóriánként az első 3 helyezett mellett külön díjakat is kiosztottak a szervezők. Gál Tamás Bodonyban készült dokumentumfilmjét, a Falu mestere című alkotást is díjazták a szemlén, munkája a kulturális örökség kategória külön díját érdemelte ki. A 72 perces költségvetés nélkül önállóan elkészített eltés diplomafilmet először 2022-ben mutatták be a Budapesti Nemzetközi Dokumentumfilmfesztiválon, majd több városban, településen is. Az egri közönség kétszer láthatta az Urániában, legutóbb tavaly egy jótékonysági vetítésen, amikor a film főszereplőjének és családjának gyűjtöttek, mivel a házuk leégett. Ennek is köszönhető, hogy mára új hajlékot tudtak találni. Az eseményeket az egri szervezetek, civilek és a média is támogatta. Végül az időjárásról. Éjjel több felé, aztán holnap kezdetben csak elszórtan, majd napközben ismét egyre nagyobb eséllyel fordulhatnak elő záporok, zivatarok, sokfelé megélénkül, majd egyre inkább erősebbé válik a szél. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban 11-12, napközben pedig 22-23 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2025. május 21-én kedden.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Thank you. Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Jó napot kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Klész Beátát hallják. Főbb híreink egy-egy mondatban. Idén ünnepli fennállásának 40. évfordulóját a sátorolja újhelyi Kazinczy Ferenc Társaság. Új bölcsödét adtak át Bökönyben. Gazdaságfejlesztési konferenciát tartottak a napokban Nyíregyházán. Ezek a mai adás témái, következzenek a részletek. Új bölcsödét adtak át Bökönyben. A 420 millió forintból elkészült Apraja falva névre keresztelt intézmény hamarosan két csoportszobával kezdheti meg működését. Kondzs Zsófia, a családokért felelős államtitkár az ünnepélyes átadón azt mondta, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében ötször annyi településen van ma bölcsöde, mint 2010 előtt.
Onnan indultunk, hogy 32.500 darab férőhely volt 2010-ben, most közel 70.000 férőhely van, tehát több mint a duplájára tudtuk emelni ezt a számot. Ez nagyon komoly dolog, de ami szerintem még ennél is komolyabb, hogy 900 olyan település van ma Magyarországon, ahol nem volt 2010-ben bölcsöde, ma van. 1230 településen van egyébként bölcsöde. Nagyon nagy rá az igény, tehát azt látjuk, hogy tényleg, ha épül valahol egy bölcsöde, akkor utána felmerül, hogy esetleg azt még bővítsék, vagy a szomszédos település is szeretné, hogy legyen ott bölcsöde. És valóban, tehát ha azt nézzük, hogy országosan 3,5-szer annyi településen van ma bölcsőde, mint 2010-ben, akkor azt tudjuk mondani, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében még nagyobb az előrelépés. Mind a férőhelyek, mind a település szám esetében azt hiszem 5-szer annyi településen van ma bölcsőde ebben a vármegyében, mint 2010-ben volt. 2010-ben a 229 településből csak 20 településen volt bölcsöde. Tehát ez egy nagyon kicsike szám. Most pedig több mint 100 településen van.
Most Simon Miklóst, a térség országgyűlési képviselőjét hallják.
2015-ben fejeztük be a szennyvízhálózat építését. Utána a település fő utcája újult meg, ami egy térségi jelentőségű útvonalnak ad helyet a téglás Bökönny Geszterét Balkány összekötő útnak. Ez mintegy 16 kilométer és 1,5 milliárd forintba került ez a fejlesztés. Aztán ugye a területfejlesztési operatív program és a Magyar Falu program jó voltából megújultak a középületek a településen. Megújult a görög katolikus templom és a római katolikus kápolna. Felavattuk az új piacteret, új nappali szociális ellátó helyet.
Idén ünnepli fennállásának 40. évfordulóját a sátoralja újhelyi Kazinczy Ferenc Társaság. Meg annyi kiadvány, kulturális program, tudományos konferencia kapcsolódik a szervezethez, de a legkiemelkedőbb a Magyar Nyelv Múzeumának gondolata volt, mondta el Nyíri Péter elnök.
Két nagy kezdeti időpont van. Az egyik 1984. októberre egy esős csepergős nap, ahogy Fejér József írta a visszaemlékezésében, amikor 10 jó magyar ember, én így szoktam mondani, leült Hőgye István levéltárigazgató irodájában, szobájában, és elhatározták, hogy megalapítják a Kazinczy Ferenc Társaságot, egy kulturális szervezetet, de már azonnal felmerült bennük, hogy ez a társaság Kazinczy nevét viseli majd. És ez még nem a hivatalos megalakítás volt, de ez a döntés, és például Kovács Dániel tanár úr, a társaság alapító elnöke, innen számítja a Kazinczy Ferenc Társaság születését, hiszen ekkor már eldöntötték, hogy megalakítják a társaságot, azzal a céllal, hogy Abaúj-Zemplén területének helytörténetét, történelmét, néprajzi hagyományait kutatják, azzal a céllal, hogy Kazinczy örökségét ápolják és továbbviszik, és azzal a céllal, hogy a közműveltséget terjesztik, hogy a szép, helyes magyar beszéd iránti igényt erősítik. Ez a hármas cél fogalmazódott meg bennük. Ez tehát az egyik időpont. A másik pedig 1985. április 26-a, akkor volt a Kazinczy Ferenc Társaság alakuló ülése. Onnantól kezdve működik hivatalosan a Kazinczy Ferenc Társaság, tehát idén ünnepeljük a 40. születésnapját. Egy következő fontos dátum az elnökváltás. Tehát 94 a másik nagy időpont, amikor Fehér József lett az elnök. De ez az időpont azért is fontos, mert a közgyűlés, amelyen elnökké választották Fehér Józsefet, 1994. március 19-én volt, és ezen a közgyűlésen állt fel a halkszavú, de határozott Pásztor Emil egri nyelvész, és mondta a jegyzőkönyve a Magyar Nyelv Múzeuma létesítésének gondolatát. Tehát az ötletadás hivatalosan ekkor hangzott el, azért mondom így, mert nyilván a társaság tagjai korábban már szövetkeztek és beszéltek arról, hogy milyen jó lenne egy nyelvtörténeti múzeum, de jegyzőkönyvben hivatalosan ekkor mondta Pásztor Emil. És a harmadik nagy időpont szerintem nem az új elnöknek, a harmadik elnöknek a megválasztása, hanem 2008. április 23-a, amikor a Kazinczy Ferenc Társaság munkájának is köszönhetően megnyílt a Magyar Nyelv Múzeuma. Talán ez az egyik legnagyobb eredménye a Kazinczy Társaságnak.
Milyen kihívások elé állítja a mai vállalkozókat a mesterséges intelligencia? Hogyan lehetséges fejleszteni és beruházni fenntartható módon? Ezek voltak a legfontosabb kérdései annak a gazdaságfejlesztési konferenciának, amelyet Nyíregyházán tartottak a napokban. A rendezvényen Deli Daniella, a klímapolitikáért felelős helyettes államtitkár, az energiahatékonyságot növelő pályázati lehetőségekre hívta fel a résztvevők figyelmét.
Ami kiemelendő téma az Energiaügyi Minisztérium szempontjából, hogy idén tavasszal elindítottuk a jedlikányos programot, ami kifejezetten a vállalkozásaink energiahatékonyságát, megújuló energiára történő átállását, tárolókapacitások beépítését, geotermális alapú távfőtermelést tesz lehetővé, biogáz, biometán termelést ösztönöz, úgyhogy buzdítok minden vállalkozást, hogy böngészze a kormány.hu oldalt, és a jedlikányos programnak a részleteit tekintse át, és ugyanígy fut szintén vállalkozások energiahatékonyságának növelése érdekében a Demián Sándor program is, ami szintén egy elég nagyívű támogatási program a magyar kormány részéről. 1500 milliárd forintot igyekszik megmozgatni a magyar gazdaságban, úgyhogy ez mind szintén a magyar vállalkozások irányába ható programokat és támogatásokat jelent. Európai Uniós szinten olyan, mint hogyha csak a klímapolitikai szempontok figyelembevétele számítana, és nem nézünk rá arra, hogy ennek milyen hatása van a gazdaságra, nem nézünk rá arra, hogy ennek milyen hatása van a társadalomra, és szerintem a magyar megközelítés pontosan ebben más, hogy mi komplexen szemléljük a klímaváltozást, komplexen szemléljük a klímapolitikai célok elérését. Ugye Magyarországon törvényi szintre emeltük 2020-ban ezeket a klímapolitikai vállalásokat, szerint, hogy 40%-kal csökkentjük az üvegházhatású gázok kibocsátását 2030-ra, amely ambíciót azóta már megemeltük 50%-ra, az 1990-es szinthez képest. Nagyon jó úton haladunk ennek a megvalósításában, most már 43% mínuszban vagyunk, úgyhogy a 30-ra kitűzött célunkat már túl teljesítettük.
Kora esti hírmondó.
Most hallgassák meg egyházi híreinket.
Dicsőítsék a Jézus Krisztus! Május 22-én csütörtökön 9-től 18 óráig egésznapos csendes szentségimádás lesz az Egréd Ciszterci templomban, a Szent II. János Pál pápa karizmatikus közösség szervezésében. Május 23-án pénteken 15 órakor az egri érseki palota turisztikai és látogatóközpontban a Porcelán Nobilis című herendi porcelán kiállítás ünnepélyes megnyitója következik majd délután 15 órakor. A vendégeket köszönti Hernádfői Csaba, az egri érseki palota látogatóközpont igazgatója, és dr. Simon Attila, a herendi porcelán manufaktúra ZRT vezérigazgatója. A zenei közreműködők Oszlánci Krisztina, Nagy Erzsébet és dr. Nagy Zoltán. A tárlatot tehát a herendi és az érseki palota szervezi. Ünnepre készül a Tokaji Borvidék. Május 24-én, 25-én a Monoki Sarlós Boldogasszony plébánia és a Szent Orbán 1771 Egyesület szervezésével ismét megrendezik a Tokaji Szent Orbán zarándoklatot, amikor a szőlő, a bor, a szőlészek, borászok, kádárok védőszentjének Monokon őrzött csont erekéje bejárja Tokaj hegyalját, és a zarándokok együtt kérik Szent Orbán áldását a borvidéken élő emberekre, munkájukra, földjeikre. Több mint 250 éve, 1771 óta a Tokaj hegyaljai Monok településen őrzik a harmadik században élt Szent Orbán vértanú földi maradványait. Ekkor adományozta az erekjét 14. Kelemen pápa András István grófnak, Monok főúrának, hogy legyen égi patrónusa a grófi családnak, és biztosítsa a bőséges szőlőtermést a vidék számára. A főúr Monoki kastélyában kápolnát építtetett az erekjének, amely a történelem során a Monoki Sarlós Boldogasszony templomba került. Az erekjét az elmúlt esztendőben Ternyák Csaba egrések felújítatta, és a templom szentélyében helyezték el. 2013 óta évente Szent Orbán ünnepéhez kötődően, tehát május 25-éhez kötődően a borvidék településeinek bevonásával tartanak zarándoklatot a szent tiszteletére. 2023-ban megalakult a Szent Orbán 1771 Egyesület, melynek feladata a Monoki Sarlós Boldogasszony plébániával együttműködve Szent Orbán kultuszának erősítése, terjesztése a tokai térségben. A szervezők örömmel adják hírül, hogy a tokai Szent Orbán zarándoklat idén is megrendezésre kerül. Szent Orbán utazó erekéjét a Szent Orbán 1771 Egyesület tagjai és a hozzájuk csatlakozó zarándokok május 24-én és 25-én körbeviszik Tokaj hegyalján, és közös imádságokkal kérik áldását a borvidéken élőkre, munkájukra, földjeikre. A tokai Szent Orbán zarándoklat május 24-én Monokon, a Sarlós Boldogasszony templomban veszi kezdetét. Az ünnepi szentmisét követően a zarándokok a templom plébánosától, a Szent Orbán erekje őrzője címet viselő Szemenyei Péter atyától veszik át a szülő, szőlészek, borászok, kádárok védőszentjének erekjét, melyel a hétvége során Tarcal, Tokaj, Vámosújfalú, Sárospatok érintésével bejárják a borvidéket. Szombat délután a tarcali Teréz kápolnánál Sasvári Sándor színművész fellépése teszi még emelkedettebbé a közös imát. Szent Orbán erekéje majd május 25-én vasárnap délután tér vissza Monokra. A részletes program szerint tehát május 24-én szombaton 11 órakor Monok, szentmise a Sarlós Boldogasszony templomban, az ereke útrabocsátása, 14 órakor Tarccal, ünnepi közös ima a Szent Teréz kápolnában, közreműködik Sasvári Sándor színművész, 17 óra Tokaj, szentmise a Jézus szíve templomban, az építkezés miatt a templom a toldi fogadó felől közelíthető meg, hívják fel a figyelmet a szervezők. Május 25-én vasárnap reggel 8 órakor Vámosújfalu, szentmise a Szent István Király templomban, 9 órakor Sárospatak, szentmise a Szent Péter és Pál görög katolikus templomban, 10 órakor közös vonulás a bazilikába, 10 óra 30 perctől szentmise a Szent Erzsébet bazilikában, majd 17 órakor Monok, az erekje visszatér a Sarlós Boldogasszony templomba. Május 24-én szombaton a Mezőkövesdi Szent László plébánián működő F-hata karizmatikus közösség szervezésében ismét, immár 6. alkalommal rendezik meg a gyalogos rózsafüzér zarándoklatot a város körül. Csatlakozva a 2025-ös Remény Zarándokai Szentév eseményeihez, idei jelmondatuk, legyünk mi is a remény zarándokai. Keresztényként hitünkről kívánunk tanúságot tenni, hogy kilépve a templomok falai közül elvigyük a feltámadt Krisztus örömhírét és Krisztusban felfénylő reményt az emberek közé. A Szentlélek által érezzük keresztény katolikus küldetésünk, melynek megvalósításához ő ad erőt, bátorságot és lángoló szívet. Imáinkkal és zarándoklatunkkal mi is a reményjelei kívánunk lenni, és legfőbb pártfogónkat, égi édesanyánkat, Máriát kérjük, hogy vigye imáinkat Szent Fia elé, írják a szervezők. 2025-ben is folytatódnak az ifjúsági találkozók Nagymaroson. A soron következő tavaszi találkozó május 24-én most szombaton, az őszi pedig majd október 4-én lesz. A tavaszi találkozó mottója Reményre hívtál. A program 9 órakor a Szent Ferenc kisnővéreivel kezdődik, majd Czoff Klára nővér tanítása lesz hallható. Ezután szentségimádás és műhelyfoglalkozások várják az érkezőket. A 16 órai szentmisét Martos Levente Balázs, Esztergom budapesti segédpüspök celebrálja. A zenei szolgálatot a Gável család végzi. Június 6-ától 8-áig lelki gyakorlatot szerveznek Bencés szellemiségben, Sajó Pál falán, a Szentlélek lelki gyakorlatos házban. Csend, ima, közösség, mit jelent Isten előtt csendben lenni, ez a mottója a lelki gyakorlatnak. Jelentkezni a szentlélekház@mikorkat.hu e-mail címen lehet. A lelki gondozói beszélgetések mellett gyónási lehetőséget is biztosítanak a szervezők. A részétel teljes költsége 19.000 forint. Július 10-e és 13-a között majd ismét megtelik élettel Egerszalók, hiszen idén is megrendezik az ország egyik legnagyobb katolikus ifjúsági eseményét, az Egerszalók ifjúsági találkozót és lelki gyakorlatot. A Szalók 2025 mottója a remény zarándokai, amely remekül tükrözi az esemény szellemiségét, közösségben keresni a hit, a szeretet és a jövő útját. A 4 napos találkozó nem csak lelki feltöltődést, de felejthetetlen közösségi élményeket is kínál. A programban előadások, tanúságtételek, műhelyfoglalkozások, közös imák, szentségimádások, koncertek és vidám közösségi események váltják egymást. Mostanra már összeállt a találkozó teljes menetrendje. A programból szemezgetve csütörtökön a nyitó előadást Vízi János atya tartja, majd este Ternyák Csaba érsek mutatja be a nyitó szentmisét, a napot a Ciszterlánc koncertje és szentségimádás zárja. Pénteken Kós Ede atya előadását hallgathatják meg a résztvevők, majd tanúságtételek, gyónási lehetőség és egy színdarab is várja őket. Szombaton Jácinta nővér és Földi Kovács Andra lesznek az előadók, este pedig eukariszt koncert és fáklyás körmenet koronázza meg a napot, a táncház zárja az estét. Vasárnap Vitális Gábor atya tart záró előadást és szentmisét, majd közös búcsúzással és természetesen pakolással ér véget a találkozó. A program során a résztvevők számos kiscsoportos beszélgetésen és lelki elmélyülés segítő alkalmon vehetnek részt, miközben új barátságok, életre szóló emlékek születnek. Az esemény kiváló lehetőség arra, hogy a fiatalok elcsendesedjenek, megerősödjenek hitükben, és közösen gondolkodjanak arról, mit jelent ma a remény zarándokának lenni. Szeretettel várják a híveket a második krisztusi szeretet napjára, Torna Szent Andrásra, majd a nyár vége felé, augusztus 17-én vasárnap. Ima, közös éneklés, előadások lesz a program része. A Torna Szent Andrási Árpádkori ikerszentélyes templom és benne a freskók közül kiragyogó több alakos Szent Ilona ábrázolás páratlan a Kárpát-medencében. Mindenkit nagy szeretettel várnak majd az augusztus 17-i eseményre. 2025-ben is indít kántor alapszakot az Egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetem az Egri Hittudományi Főiskolával együttműködésben. A cél olyan kántorok képzése, akik képesek a kántori szolgálat ellátására, az evangélium üzenetének átadására, énekben, zenében, felkészültek az egyház zenéjét felelős szolgálatra. Az egyházzene elméleti és gyakorlati ismereteinek birtokában képesek a különböző életkorú gyülekezeti csoportokkal való foglalkozásra. Az alapfokozatot szerzetteknek lehetőségük nyílik a végzettségük és szakképzettségük szerinti elhelyezkedésre, illetve arra, hogy tanulmányaikat mesterképzésben folytassák. Az egyetemre felvételt nyert hallgatók az abszolutórium megszerzéséhez szükséges kreditek többségét az intézmény zenei intézetében, még 1/3-át az Egri Hittudományi Főiskolán teljesítik. Az idén szeptemberben induló szakra az egyetem felvételizőknek szóló oldalán található jelentkezési lap beküldésével a pótfelvételi eljárásban június 2-áig lehet jelentkezni. A tél vége óta új látványossággal várja látogatóit Egerben az érseki pincerendszer, tudatta Hernád Fői Csaba, az Egri Érseki Palota turisztikai és látogatóközpont igazgatója. Mint elmondta, a vezetett túrák során a pincén keresztül folyó patakvízének erejét felhasználva különböző vízkerekek és vízemelő attrakciók kerülnek bemutatásra. A séták során továbbra is meg lehet ismerkedni a pince egyedi világával, lehetőség nyílik az Egri érsek bora címet elnyert borok kóstolására, valamint a kézműves Borsodnádasdy Molnár Kalács ízeinek felfedezésére. A gyerekeknek bor helyett értelemszerűen alkoholmentes szőlőmustot kínálnak, sok szeretettel várnak minden érdeklődőt. Ajánlom figyelmükbe a Szent István Rádió ingyenes mobil applikációját. Az interneten régóta jelen vagyunk már, de tapasztalatunk, hogy az okos eszközök elterjedésével egyre többen a különböző alkalmazásokat részesítik előnyben. Egy mobil applikáció ráadásul több mindenre lehetőséget is ad, így esetünkben a műsor hallgatásán túl a napi evangélium mellett híreket is lehet találni, és közvetlenül csatlakozhatnak a Szent István Rádió közösségi média felületeihez, tehát a Facebook és az Instagram oldalunkhoz. Az alkalmazás ingyenesen elérhető Androidra, Google Play és iPhone-ra az Apple Store áruház felületén. Az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreket hallottak.
Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Demnár Ádám, Koleszár Krisztián és Kriston Tamás. A szerkesztőt, Klész Beátát hallották. Hírmondóval legközelebb, holnap várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Viszont hallásra!
Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
Úgy indult meg Jézus szél. úgy megindulnak a fák lombjai, ha hozzáérnek a szél ujjai, úgy indult meg Jézus szíve rajtunk, hogy eltörölje minden bánatunk.
rose, but did you become a true hero? If all my petals fall tonight, I know I've bloomed. I give me to you in this garden of the tomb. You tossed me here to bloom. I am all I am in you.
A régió sportja.
A miskolci sportiskola színeit képviselő Malahov Kirill a magyar korosztályos úszóválogatott tagjaként eredményesen szerepelt a prágai V4 olimpiai reménységek versenyén. A tavalyi NB1-es kiesés után napra pontosan egy évvel később visszajutott az élvonalba a kisvárdai futballcsapat. Harmadik alkalommal rendeztek inkluzív egészségi sportnapot a Debreceni Egyetem egészségügyi karán Nyíregyházán. A sportág megismertetése és megszerettetése a gyerekekkel és a szülőkkel, ez a célja a Magyar Kézilabda Szövetség által elindított Suri Kézilabda programnak. Ennyit Dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. A miskolci sportiskola színeit képviselő Malahov Kirill a magyar korosztályos úszóválogatott tagjaként eredményesen szerepelt a prágai V4 olimpiai reménységek versenyén. A rangos erőpróbán 4 nemzet 2010-11-es születésű sportolói mérték összetudásukat. Magyarország a kétnapos verseny után a legtöbb érmet és versenypontot gyűjtötte be, így a jó erőket felvonultató lengyelek előtt a legeredményesebb csapatnak bizonyult. A tavalyi NB1-es kiesés után napra pontosan egy évvel később visszajutott az élvonalba a kisvárdai futballcsapat. Révész Attila vezetőedzőt hallják.
A dátum tekintetében egy pillanatnak mondható, az elmúlt egy évben elvégzett munka és az a sok nehézség, amely ez a sikerhez vezetett, az nagyon hosszúnak tűnik, visszagondolva még hosszabb, viszont azért most már az öröm ezt egy picit talán feletteti. Ugye ezt minden egyes kieső csapatnál megtapasztalhatjuk, hogy amikor mentálisan egy csapat a kiesés okozta sok miatt még nem áll össze, lényegesen hitehagyottabb, lényegesen bátortalanabbul játszik, akkor még ilyen vereségek döntetnek, mint ami nálunk is bejöttek az elején, előfordulnak. Majd azt követően, amikor túlteszi magát mindenki a sokkon és kezd összérni a csapat, akkor általában az erősebb csapatok elkezdenek pontokat gyűjteni. A kérdés mindig az, hogy menet közben mennyire lehet fenntartani ezt a motivációt, mennyire hiszik el magukról, hogy jobbak a többiektől, illetve milyenek az ellenfelek természetesen. A mi esetünkben az ősz során azért volt egy ötös győzelmi sorozatunk, amely életbe tartotta a feljutási lehetőségeink, esélyeinket. Majd azért ezt hozzátehetjük, hogy az ősz folyamán közel sem volt olyan ritmusos gördüléke, nem volt csapatjátékunk. Nagyon sok esetben átvettük az NB2-nek a stílusát és csúnya mérkőzéseket játszottunk, rengeteg hosszú labdánk volt, nagyon sokat pressingeltük, próbáltuk az egyéni képességek alapján megnyerni a mérkőzéseket, majd a tavasz már úgy indítottuk el egy ragyogó felkészülés után, hogy tudtuk, hogy mit szeretnénk, minden játékosunk tudta az egyéni feladatait, tudta a csapatrészt, és az egész csapat tudta, hogy csapat taktikailag mit vár el tőle a szakvezetés, és ezt tökéletesen meg is mutatták a felkészülési edzőtáborban, és ugyan az első meccsen a Vasas ellen még nem sikerült nyerni, de onnantól kezdve azért 8 egymás utáni győzelem mutatta, hogy azért ez egy remek felkészülés volt, és összeérett a csapat, és ekkor már látszott, hogy meg fogjuk nyerni a bajnokságot, mivel a konkurens csapatok elkezdtek ugye bukdácsolni. Ez azt eredményezte, hogy nyílt az olló, és idő kérdése volt, hogy a bajnoki véghajrában mikor sikerül megszerezni azt a pont mennyiséget, ami elég a feljutáshoz. Nekünk a tavaszaink jól szoktak sikerülni, a felkészülésünk általában, hogyha jó az edzésmunka, akkor az erre predesztinálja is a csapatot. Most nem csak az eredményességünk, hanem időnként az élvezhetőség. Nagyon sok esetben a véghajrában a csattanók mondatják azt velem, hogy az a tavasz az elmúlt évek egyik legszebb sikersorozata közé sorolható.
Harmadik alkalommal rendeztek inkluzív egészség- és sportnapot a Debreceni Egyetem egészségügyi karán Nyíregyházán. A részletekről Fehérné dr. Erdei Renáta oktatási dékánhelyettest hallják.
A mai eseményünk a harmadik inkluzív egészség- és sportnapunk, de egyébként intézményünk fennállása óta az egészségfejlesztés és a sport egy nagyon központi szerepet tölt be a mindennapokban is, és a rendezvények között is. Inkluzív szemléletű sportnapunk azért jött létre, hogy a különböző sportágakat épp és fogyatékossággal élő gyermekek, fiatalok közösen tudják kipróbálni, így egyfajta élményalapú tapasztalást tudunk nyújtani számukra. Különféle sportokat tudnak kipróbálni a fiatalok, és ezt egybekötjük az egészségfejlesztéssel is. Vannak egészségfejlesztő állomásaink, illetve az egészségfejlesztési iroda szűréseket is biztosít a mai nap folyamán. Az az igazság, hogy vannak már olyan partnereink, akik minden alkalommal rendszeresen itt vannak velünk, és nyilván minden alkalommal célunk az is, hogy új embereket tudjunk bevonni, hiszen az a cél, hogy minél többen megismerkedjenek ezzel a szemlélettel, és ezzel egyfajta társadalmi felelősségvállalást is próbálunk szorgalmazni. A hatásukat azt gondolom, hogy hosszú távon lehet mérni. A rövid távú hatás azok a boldog arcok, amelyeket itt ma is láthatunk, és igazából azt szeretném még elmondani, hogy természetesen a mi céljaink között és a napi tevékenységünkben nem kizárólag a sport, illetve ez az esemény van a középpontban, hiszen ez a mai nap is egy rendezvénysorozatnak a keretei közé is besorolható. Az Egyesített Bajnok Egyetem szakmai és tudományos tevékenységet tesz azért, hogy egy nemzetközi hálózatépítést tudjunk biztosítani. Így egy konferenciát is létrehoztunk ehhez, ami szakmai és tudományos előadásokkal mutatta be azokat a tevékenységeket, amelyeket itt a karon, hazai szintéren és nemzetközileg a speciális Olimpia Szövetség biztosít.
Most pedig dr. Jádi Györgyöt, a Magyar Speciális Olimpia Szövetség sportszaktanácsadóját hallják.
A szövetségünk küldetése az, hogy értelmileg sérült, értelmi fogyatékossággal élő embereknek biztosítsunk sportolási lehetőséget, mert úgy érezzük, hogy a sport nagyszerű lehetőség a személyiségfejlesztésre. Csak gondoljunk bele a szabálykövetésre, a fegyelem önfegyelemre, és emellett nagyon fontos, hogy inkluziós lehetőség, tehát a sportolóink bemutathatják tehetségüket, szorgalmukat a nagy közönségnek. Egy példát szeretnék mondani, Tapolcán tartottunk egy labdarúgó tornát, és tapolcaiak ismerték azokat a fogyatékos embereket, akik a parkgondozói feladatot látták el, és az egyik testnevelő tanár megnézte ezt a foci tornát, és meglepődött, hogy ezek az emberek milyen szinten képesek focizni, sportolni, és milyen akaraterejük van. Tehát az inkluzió és maga a fejlesztés egyben a sport által, ez a hivatásunk. Rövid távon azt az élményt, amit biztos a szabadidő hasznos eltöltését, a sport általi fejlesztő hatást, hosszú távon pedig igazán azt a hatást, ami a tudatformálást is jelenti. Régebben jellemző volt az, hogy az autók nem álltak meg a zebránál, hogyha a gyalogos ment a zebrán keresztül. Most már általános, hogy megálltak, mert van egy lassú fejlődés, és ugyanez a fejlődés észlelhető és számon is kérhető ezeken a sportrendezvényeken, hogy ennek hatására egyébként az emberek egyre inkább befogadják és elismerik az értelmi fogyatékossággal élő embereket.
A sportág megismertetése és megszerettetése a gyerekekkel és szülőkkel, ez a célja a Magyar Kézilabda Szövetség által elindított Suli Kézi programnak. Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyében három helyszínen, Nyíregyházán, Demecserben és Fehérgyarmaton 700 gyereket mozgatott meg a kétnapos rendezvény. Tordai Ilonát, a Magyar Kézilabda Szövetség Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei elnökét hallják.
A koncepció a Magyar Kézilabda Szövetség részéről, hogy nem a teljesítmény orientáció lenne a fő cél, hanem az, hogy megismertessék és megszeretessék a gyerekekkel és a szülőkkel a kézilabda alapjait, úgyhogy ez egy nagyon játékos formája a Suli Kézi Fesztivál program. A második játéknapon vagyunk, és 700 gyereket mozgat meg ez a mai program, három helyszínen, Demecserben, Fehérgyarmaton és Nyíregyházán. És a mai napon a Magyar Kézilabda Szövetség ennek a koncepció keretében készült ajándékcsomaggal, úgyhogy tornazsákot, baseballt és kulacsot kapnak ma a gyerekek ezeken a helyszíneken. az egyik legnagyobb utánpótlás bázisra rendelkezünk az országban, és nem csak ez az egy program van, most a Magyar Kézilabda Szövetségben egy sportág népszerűsítő program következik a következő héten, ami hasonló gyereklétszámot mozgat meg. Ez nagy kihívás számunkra, de azt gondoljuk, hogyha erre tudunk építkezni, akkor egy sokkal magasabb szintű kézilabda sportág lehet, és egyébként mi azt gondoljuk, hogy itt a lehető olimpikonok már itt vannak a pályán, úgyhogy nekünk ezt megfelelőképpen kell menedzselni, ahhoz, hogy ők tényleg valóban ide tudjanak kötődni a jövőben a sportákhoz. Nekünk kihívás a vármegye, és nem csak az edzők terén, hanem a játékvezetők, versenybírók, tehát amikor egy ekkora utánpótlása bázisra rendelkezik egy vármegyei szövetség, az minden szegmensére kihat egyébként a sportágnak. Nagyon szeretnék egy strandkézilabda tornát rendezni, és utána pedig egy Harsanyi Gergő nemzetközi utánpótlás torna kerül majd augusztusban megrendezésre. Ez a régi junior nemzetközi utánpótlás tornáknak az újra felevenítése, újra gombolása, úgyhogy nagyon reméljük, hogy jól fog sikerülni.
Most pedig Barta Dénes edzőt hallják.
Mindenütt azt tapasztalom, hogy a gyerek az szeret játszani, szeret, ha foglalkoznak vele, akkor nagyon hálás tud lenni, és nagyon örülök, hogy ezek a összejövetelek megvannak, mert egy kicsit kitegint a saját iskolájából. Mi is látjuk azt, hogy milyen fontos az, hogy az utánpótlásban a többi sportágtól nem maradjunk le, hisz mindenki küzd a gyerekért, és mindenki szeretné a legjobbakat a saját sportága mellett tudni. Tehát ezeknek a gyerekeknek az edzés teljesen más. Itt mindig játszani kell, a gyereket a játék ragasztja ott, és igazából a játékban, most is mikor megkérdezte a testnevelő tanár kollega, hogy mi hiányzik még ebből a gálából, a játék, kiabálták közösen, és úgy tudnak örülni minden gólnak, és nekünk meg az a feladatunk, hogy maradjanak meg a kézilabdánál, és legyenek itt az utánpótlása a kézilabdának. És hogyha ezeket a gyerekeket megszerettetjük vele a kézilabdát, akkor nem is fogják ott hagyni. Örülök neki, hogy harmadikosokat, negyedikeseket, ötödikeseket, akiket tanítottam itt az elgbe, azok is itt vannak, és azt állapítottam meg, hogy fejlődtek, jó úton járnak, és a legtehetségesebbek, hál' Istennek, megmaradtak a sportág mellett. Kicsit nehéz helyzetben a Nyíregyháza, hogy nincs ebbe egyes csapatunk, de örülünk már annak is, hogy van csapatunk. A gyerekek példát látnak, és annak is nagyon örülök, hogy az egyetemi képzésben sok olyan régi kézilabdásom van, aki fölvállalja ezt, és kézilabda edző akar lenni, a sportágért akar dolgozni, most nem sokára államvizsgázni fognak, itt 13 olyan edző végez szakedzői szakon, akik dolgoznak kicsikkel, nagyokkal, és hát reméljük, hogy ez a lelkesedés megmarad bennük, és megfelelő alapot fognak biztosítani annak, hogy a kézilabdások jó kezekbe kerüljenek.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, májusi litániát közvetítünk az Egri Bazilikából.